kedves gyülekezet, advent várakozásában élünk a decemberi havi jeligénk, látjuk ezen a kis lapocskán, egy rövid szempillantásig elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek Izsaiás könyvének 54. részétől a 7. vers. Azért is vagyunk várakozásban, mert nincs itt olyan formában az Úr, ahogy ezt szeretnénk. De a szívünk tele reménységgel és várakozással, hogy mégis találkozhatunk vele. Isten szent igéjét most járt Lukács evangéliumának a 3. részéből olvassuk el. Lukács evangéliumának a 3. részében keresztelő János igehirdetését találjuk a 15-től a 18. versig terjedő szakasz. Zsoltikám, ez egy kicsit sorolítva a gyerekek. Így szólít hozzánk Isten igéje. Mikor pedig a nép várt, és szívükben mind azon gondolkodtak János felől, hogy vajon nem ő-é a Krisztus, felelt János mindeneknek mondván, én ugyan keresztellek titeket vízzel, de eljő, aki nálamnál erősebb, akinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam, az majd keresztel titeket szent lélekkel és tűzzel. Kinek szórólapátja kezében van, és megtisztítja szélűjét, és a gaponát az ő csülébe takarja, a folyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. És még sok egyebekre is intvén őket, hirdette az evangéliumot a népnek. Kedves testvérek, ez az időszak, amikor keresztelő János felbukkant, és röviddel ő utána Jézus megjelent az emberek között, egy nagyon nehéz és zavaros időszak volt Izrael népe számára. Mi is tudjuk, hogy ez mi. Értünk már át ilyet. Minél idősebb közülünk valaki, annál többször fordult ez elő az életében. És tudjuk, hogy ilyenkor nem csak elkeseredni szokott az ember, hanem van a szívében egy nagyon erős, nagyon forró, szomjú várakozás a megoldás iránt, és ez nagyon gyakran testet is ölt. És azt gondoljuk, hogy jöhetne egy ember, aki az élére áll a dolgoknak, aki megváltoztatja a rossz folyamatokat, aki vigasztalást ad, akinek okozta látványa is erőt jelent a mi számunkra. És így volt tele Izrael népének a szíve messiás várással is. Valaki, akinek a fellépése már önmagában is bátorítás. És ezért, mikor keresztelő János megjelent, nem véletlenül gondoltak arra, hogy hát, ha ő a messiás. Mondtam egyszer így, hogy zsidó családokban az édesanyák, vallásos édesanyák, ha fiúk születik, akkor mi másra gondolna egy édesanyja, hogy hát, ha ő a messiás. És minden, Nés Lászlónak van egy ilyen verse, ami arról ír, hogy az édesanyák királyfit látnak minden fiúkban. Hát remélem, hogy királylány találjuk van. De hát ilyen messiás látó hangulatban voltak akkor is az emberek. Keresztelő János kiváló szónok volt. A visszatekintések Josephus Flavius neve ismerős előttünk bizonyára. Az ő visszatekintése, hogy egy történész volt, nem volt kortárs, de nem sokkal az események után élt. ő úgy emlékszik vissza, hogy Keresztelő Jánosnak igazán a nagy hatása és a hatásos ige hirdetése miatt kellett meghalnia. Mert olyan hatással volt az emberekre, mint addig talán senki más. Lehet látni az evangéliumok elején, hogy az ő prédikációjára papok, farizeusok, mindenféle jól képzett és mesiás várásban is szakembernek tekinthető emberek jelentkeztek, és őt vallottak, megtértek. És ezt a bizonyos szertartásá lett szent szokást gyakorolták, amit mi keresztségnek nevezünk. Ez a mi nyelvünkben csúszik össze a kereszténység szóval, ami más jelent. Tehát nem az a keresztény, aki megkeresztelt, ráadásul nálunk magyaroknál a dolog még tovább bonyolódik, mert van, aki keresztjénnek, és van, aki kereszténynek mondja magát. A protestánsok inkább kének, és a katolikusok inkább tények. De a kettő ugyanazt jelenti, csak más nyelvből, az egyik a szlávból, a másik a latinból eredően Krisztusit jelent. Nem megkereszteltet jelent. És most, ha már itt tartunk, akkor érdemes egy pillantást vetni arra a dologra, amit ez a bizonyos általunk keresztelő Jánosnak nevezett személy, akitől ugye idézünk most ezeket a szavakat, gyakorolt. Nem ő találta ki ezt a szokást, és talán nevezhetnénk őt inkább Mosó Jánosnak, vagy Fürdető Jánosnak, hogy az egyértelműbb legyen, hogy mi is történt ott, Tisztító Jánosnak is nevezhetnénk őt. Amit ugyanis szorgalmazott, az egy régi, már az Ószövetségben is gyakorolt szent szokás volt, de nem csak a zsidóságban. Ha valaki követi az eseményeket, akkor látja, hogy a hinduk is mindig elmennek a Gangeszba megfürödni. Nagy sárga folyó és hosszú-hosszú kilométerek százait is képesek gyalogolni azért, hogy ott megfürödhessenek. Emlékszünk az ószövetségi történetek közül arra, amikor a szíriai Naamán a beteg leprás hadvezér eljön Izraelbe, mert a foglyul ejtett kis rabszolga lány azt mondja, hogy van proféta Izraelben, aki tud segíteni. Ez a proféta Elizeus, aki azt mondja a beteg katonának, hogy menj és mosakodj meg, fürödj meg a Jordán vizében, és megtisztulsz. És ugye emlékszünk a berzenkedésre, ez a hadfi önérzetesen azt mondja, hogy az ő hazájában sokkal nagyon fontosabb vizek vannak, miért pont a Jordánban, azt is ki kell itt jelenteni, hogy önmagában a Jordán vize nem gyógyvíz, volt Izraelben is, gyógyforrás nem olyan gazdagon, mint itt Magyarországon, de ott volt a Siloám tava, emlékszünk az Új Szövetségből a 38 éve beteg embernek a történetére, egy fölbuzgó, pesgő víz, amiben a betegek meggyógyulhattak, de Jordán nem gyógyvíz, és nem is önmagában a vízben rejlett az a gyógyító erő, ami hatott erre a katonára, hanem az engedelmes hit volt, ami végül is elhozta az ő számára a megújulást. És ugyanígy a kereszt vízben sincsen semmiféle rejtett, titokzatos erő. Ezért szoktam én itt néha nem tréfásan, csak az ügyjel kapcsolatos komolyságban mondani azt, hogy ami itt van a keresztelő kannában, az H2O. A kémiában ezt így szoktuk mondani. Nem abban van a különleges varázs erő, és ugyanakkor pedig nagyon fontos érték van abban a vízben, ami kívülről és belülről hat ránk pozitív módon. Tehát igenis van benne csodálatos erő, semmivel nem felcserélhető. Vízben tudunk igazán megtisztulni. Mindenki, aki szeret kádban lubickolni, vagy mindenki, aki a zuhany alatt fölüdül, vagy régen ugye kancsóból öntözgették az emberre, amikor nem volt vízvezeték még. A kérdés nem az, hogy milyen formában kerül kapcsolatba a vízzel, hanem hogy megtisztult-e. Mi nagyon-nagyon fogékonyak vagyunk a formák iránt, és képesek volnánk ölre menni azért, hogy melyik tisztulási forma a hiteles és az igazi. Nem lehet a görög szóból sem levezetni azt, hogy milyen formában történt ez a megtisztulás. Annyi bizonyos, hogy mozogni kell a víznek. Tehát igazán nem egy állóvízben, nem kárfürdőben, hanem a víznek mozogni kell. Tehát egy folyóban, amiben a víz halad, vagy felülről lefele, vagy vízszintes irányba, tehát hogy szokták mondani, vagy vertikális, vagy horizontális módon, mert van ebben is valamilyen fajta üzenet, hogy a víz valamit elvisz. És mondom, az, amit János, mosó, fürdető János prédikált, az egy régi-régi szokás volt. Nem véletlenül volt a templom sátor, és azután a templom előterében egy nagy kád, amiben nem belemásztak a papok, hanem amiből folyt, ki lehetett engedni vizet, amiben legalább a kezüket és a lábukat meg kellett mosni, mielőtt a templomba bemettek. Nem mehettek csak úgy be, piszkos kézzel. Biztos látott már közülünk valaki olyan kis kannácskát, amit ma is használnak vallásos zsidók. Itt a gyülekezeti teremben is lehet kettőt látni, vagy lehetett ott az üveges szekrényben, amikor izraeli gyerekeink voltak, itt beszereztük ezt, hát ők nem nagyon használták, de azért hadd legyen, ha már itt vannak, beszereztük ezeket a kis kannácskákat, két fülű kis bögrék ezek, amelyek kezet mos a vallásos zsidó, ma már csak rituálisan, de régen ennek természetes oka volt, ne üljünk le piszkos kézzel enni, vagy lássunk hozzá a dolgokhoz, és leüntjük előbb az egyik kezünket, ha az megtisztult, akkor a másik fülét megfogjuk a kis edénynek, és a másik kezünket is leüntjük vele, mert tisztának kell lenni. És ahogy az ilyen hétköznapi dolgokat nap mint nap gyakorolja az ember, ebben átéli azt a gondolatot is, hogy nem lehet az embernek lelkileg sem érintetlennek maradnia, ahogy fizikailag nem az tiszta, aki nem találkozik a piszokkal, mert találkozik. Amikor Jézus megmossa a tanítványok lábát, elmondja ezt, hogy nem lehet úgy jönni egy ünnepre, hogy közben az ember lába ne érintkezne a földdel, ahol mozog, és éppen így járva kelve a világban nem lehet megúszni, hogy ne érintkezzen a világnak, az úgynevezett másik értelemben használt világnak a dolgaival, és nem az a tiszta, aki ezt el tudja kerülni, behunja a szemét, vagy valamilyen remete módon zárkózik el a világ látni és tapasztalni való jelenségei elől, hanem aki igényes és tisztálkodik. Tiszták vagytok, igen, de a lábatokat meg kell mosni, mondja Jézus azon a bizonyos utolsó vacsorán, amikor a lábmosás szolgálatát elvégzi a tanítványai felé. Tehát az Ótestamentumban a mosakodás, amikor Áron és a fiai elkezdik szolgálatukat, akkor először Mózes megfürdeti őket. Azt mondja az Úr, hogy menj és fürdesd meg őket, és elvonult velük a templom sátor előterében, és lefürdeti őket. Mondjuk így, hogy ahogy régen amikor nem volt vízvezeték, beleállítja őket egy lavorba, és elkezdi önteni rájuk a vizet, és megmossa őket, hogy tiszták legyenek. És innentől kezdve tudják, hogy ezt így kell csinálni minden szolgálat előtt. Aztán ott vannak a törvények, amelyek például arról szólnak, hogy ha valaki, ne adja Isten ezt a szomorúságot, Mózes 4. könyve 19. részében olvassuk, hogy ha valaki halottat érint, akkor nem lehet vitatkozni afelett, hogy kell vagy nem kell mosdani. Nem csak, hogy kötelező megmosdania, de ha nem teszi, halállal büntetik. Nem olvasunk arról, hogy valakit azért, mert piszkos volt a kör, neki végeztek volna. Nem, így nem erre kell gondolni. De éreznie kellett, ez a halálbüntetéssel megterhelt fenyegetés arról szólt, hogy eszetekbe ne jusson, hogy egy halott megérintése után nem mostok kezet. Ugye, amit mi is a gyerekeknek mondunk, bizonyos helyiségről való kijövetel után, hogy mostál kezet, ez erről szól. Hát azzal a kézzel nem ülhetsz az asztalhoz, vagy hozzányúlsz a szádhoz, bármihez, mert a világ tele van szennyeződésekkel, és a lelki világ is, ezt bűnnek nevezzük. Isten nem egy steril világot teremtett, és nagyon jó, hogy a világ nem steril, de ha kell, sterilizálható, és ha nem is sterilizálunk mindent, de szüntelenül fürdetünk, mosunk, mosogatunk, nem csak kezünket, a ruháját kellett a tisztátalanná nyilvánított embernek megmosnia. Mózes 3. könyve 14. részében olvastunk erről, hogyha valaki tisztátalanná lesz, vagy valamilyen fertőzőnek tűnő, vagy viszolygást keltő betegség miatt, vagy azért, mert ilyen emberrel érintkezett, akkor nem csak neki kell megmosdania, ki kell mosnia a ruháját is. És amikor Mózes 2. könyve 19. részében készül a nép a törvény átadására, és mindenki nagyon izgatott, mit kéne csinálnunk, akkor az Úr azt mondja Mózesnek, mondd meg nekik, hogy fürödjenek meg. Hát csak úgy rekes nyakkal nem állhatunk oda, miközben az Úr kihirdeti nekünk, hogy ő a szabadítónk, aki kihozott Egyiptomból, és hogy viselkedjünk vele, és egymással kapcsolatba. Nem mehetünk csak úgy, fekete lábbal, meg piszkos füllel, körömmel. Tessék szépen megfürödni, és úgy odaállni az Úr hegye alá, és meghallgatni a törvényt. Amikor a jelenések könyvében látja a 7. részben a nagy sokaságot, János megkérdezi, hogy kik ezek? Akkor azt hallja, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. De a proféta iratokban is. Ezékiel könyve 36. részében sokszor idézzük ezt a mondatot a keresztség alkalmával is, hogy elveszem szívetek, testetekből a kőszívet, adok hús szívet, és hintekre álltok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok. Minden bűneitekből, álnokságaitokból megtisztítlak titeket. Zakariás könyve azt mondja, hogy kútfő fakad a Dávid házának, a bűn és tisztátalanság ellen láthatjuk tehát, hogy nem egyszerűen higiéniai kérdések ezek, bár szoktunk már lelki higiénéről is beszélni, hanem testi és lelki dolgok ezek egyaránt. Tehát amikor Keresztelő János megjelent, akkor erről a mosakodásról kezdett beszélni. Ismerjük ezt átvitt értelemben, amikor valaki mosakszik. Mi is szokott az lenni, amikor valaki mosakszik? Akkor az nem arról szól, hogy mint a macska tisztítja a kezét, fülét, lábát, arcát, hanem magyarázkodik. Magyarázkodik, hogy ő nem is piszkos, pedig mindenki látja rajta. Vátikával emlékszünk, nagymamánk volt, nagyon szókimondó, éles nyelvű asszony, voltak más jó tulajdonságai is, meg nehézségei, az ő természetének is mindig vidáman mondta el egyik barátnőjéről a történetet, aki kétségbe esetten jelent meg, hogy ilyen furcsa foltok jelentek meg a nyakán, és akkor nagymama elővett egy kis alkoholt, és meggyógyította ezt az ő barátnőjét, a foltok eltűntek. Mert lehet és kell az embernek figyelni arra, mik jelennek meg az ő életében. Nem baj, hogy megjelennek, mert Isten ilyenre teremtette a világot. De tessék megmosakodni, tessék igényesnek lenni, törődni azzal, hogy tiszták vagyunk-e, vagy szükség van erre a mosakodásra. János evangélium a harmadik részében érdekes módon így is fordítja le a Károli Biblia is, hogy vita támad Jézus és keresztelő János tanítványai között a mosakodás miatt. Nincs másról szó, mint hogy Jézus tanítványai is elkezdik mondani ezt az embereknek, hogy tessék mosakodni, mert ezt mindenki érti. Ne átvitt értelemben mosakodjunk és magyarázkodjunk, hanem tessék belátni, hogy be tudunk piszkolódni lelkileg is, és akkor mosakodjunk meg valóban. Legyen az egy nyilvánvaló és alapos fürdés. Ez tehát az, amiről keresztelő János beszélni kezd, és ez az, ami aztán Jézus úgynevezett missziói parancsát követően a kereszténységben megmaradt, tegyetek tanítvánnyá minden népeket megmosva, megfürdetve őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében vagy nevére. Ugye e felett is sokszor szoktunk tűnődni és kicsit vitatkozni is felette, ugyanis a tiszta, lelkiképpen minden esetben tiszta Jézus vesz a nevére, és így lesz valaki keresztényé, Krisztusivá, hogy ő ezzel a egyszerű, nem fájdalmas, mert a gyerekek néha úgy tesznek, mintha ez fájna, visítanak, amikor fürdetik őket, különösen amikor már úgy futkároznának, szívesen törődnének minden mással, mint a mosakodással, de ezért ez nem egy fájdalmas dolog. De meg kell tanítani őket, hogy ezt a nyűgnek tűnő dolgot, ezt a takarítást el kell végezni. Tehát magára vesz, a nevére vesz bennünket ebben a bizonyos mosakodásban a tiszta Jézus, aki azért jött, hogy lemossa a bűneinket. Amikor Ananiás fölkeresi Saulust, aki a damaszkuszi úton megtért, akkor azt mondja, kelj fel, Atyám fia, és mosd le a bűneidet a keresztség által. Már nagyon bánja Saulusta lelki tisztátalansága, és nem tud magával igazán mit kezdeni, és olyan nagyon nem is hiszi el, mindaddig, amíg meg nem teszi, hogy a dolog ilyen egyszerű. Isten ilyen egyszerűvé tette a keresztséget, mint amilyen a mosakodás. Ilyen egyszerű. Isten magához akar fogadni a tiszta, a szeplőtlen, a szent, vár bennünket. De mi ennyit teszünk, hogy engedelmeskedve nem az üdvösségünket teszi hitelessé ez a dolog, ahhoz nem tudunk mit hozzátenni, de ez a mi válaszunk, ez a mi egyszerű válaszunk. Maga az úrvacsora is a belső megtisztulásnak az egyik megnyilvánulási formája, ezért a reformáció idején például az úrvacsorai kehelyből kereszteltek, nem borral, hanem vízzel. Egyébként a körülmetélésnél is egy csepp kis borocskát tesznek a kisfiúknak az ajkára, ez a ceremónia vége. Tehát a kehelyből is, amikor iszunk, a megtisztulásnak az éltető folyadéknak a segítségével egyfajta belső megtisztulásra gondolunk. A víz, ami megjelenik a Bibliában sokféleképpen, ami Istennek különleges áldott, csodálatos eszköze, vásút is fölbukkan, Évával beszélgetünk az Isten tisztelet előtt, azt mondta ugyanígy, mint a Noé bárkájába, és vajon tudták-e, akik bent voltak, hogy odakint mi történik, hát el tudták képzelni, és nagyon boldogok voltak, hogy ők belül vannak, mert kint kívül tombolt az ítéletnek egészen elképesztő áradata, elborította a földet, ahogy a Biblia mondja, de azok, akik belül voltak a bárkában, azok nem érintkeztek a vízzel. Péter apostol első levelén, ő egyébként több helyen is foglalkozik ezzel, a Jézus nevével való megtisztítás gondolatával ugyanezen a levelében, de első levél harmadik részében, a 21. vers azt mondja, hogy beszél a Noé idejéről, akiknek Jézus a sír három napja alatt prédikál. Azt mondja, a Noé napjai azoknak, akik vétkeztek a Noé napjaiban a bárka készítésekor, amelyben kevés, ez az 8 lélek tartatott meg víz által, ami minket is megtart most két más gyanánt, mint keresztség, ami nem a test szennyének lemosása, ezt is szoktuk idézni kereszteléskor, hanem jó lelki ismeret keresése Isten iránt a Jézus Krisztus feltámadása által. Nem a fizikai aktus az, ami bennünket más emberré tesz, és ezért meddő az a vita, hogy milyen formában kell ezt használni, vagy milyen életkorban. Miért ártana egy gyermeknek az, hogy tegyük fel, nem érti az értelmét a mosakodásnak, visít és tiltakozik, és a szülő vállalja, hogy a gyerek minden nap megharagszik rá azért, mert megfürdeti, fülét kimossa, fejét megmossa, kezét, lábát, és így tovább. Egyszer majd eljön az idő, amikor ő természetesen fog mosakodni, és eljön talán az idő, hogy hívő ember lesz, és komolyan fogja venni az ő hitét, és olyan buzgó lesz a hitében, hogy valahányszor csak beáll a zuhany alá, vagy beül a kádba, vagy kezet mos egy laborvízben, magában csendben hálát fogadni azért, hogy az Úr megmosta őt, és tisztává tette őt a Jézus Krisztus áldozatával, és nem fog ehhez más gondolatokat, rivalizáló gondolatokat kapcsolni, csak hálát fogadni azért, hogy megértette vele az Úr, hogy a tisztaság milyen fontos, és hogy ez a központi üzenete annak is, amit János képvisel. Mit is képvisel János? Az, hogy nem elég vallásosnak lenni. Bizakodni abban, hogy körül vagyunk metélve. Mert az is az a megsebzés, az a kicsi operáció, amivel, hogyha nem csinálták szakszerűen, tényleg bele is haltak a kisbabák is. Nem véletlen, hogy Ábrahám is betegedül a sátra előtt, amikor az urangyalai meglátogatják, innen van annak a kötelezettsége, hogy a beteg embert meg kell látogatni, meglátogatják az angyalok a beteg Ábrahámot, akivel ez a körülmetélkedési szokás, vagy szent szokás elkezdődik. Tehát nem elég erre hivatkozni. Nem vagytok tiszták, mondja keresztelő János. És nem mondjátok, hogy tiszták vagyunk, mi szoktunk otthon mosakodni, ez más. Most meg kell értenetek, hogy a finnyásság nem azonos a lelki, jó lelki állapottal. Mert lehet valaki betegesen tiszta, ismerjük ezt is, hogy mint Ágnes asszony, már minden a futóhab elkapdossa a patyolat tiszta ruhát, de mindig foltot lát benne, és nincs az a mosómedve, amelyik elég tiszta lenne annak, akinek ez a mániája, hogy mosni. És talán erről kellene meggyőzni őt, hogy valami belülről nincs rendben. És ez a kényszeres viselkedés ezért tartja fogva, mert meg kellene értenie, hogy igen, az Úr ilyen egyszerűvé, most vezetés készen van, ahogy az oszvetségi törvényben. És nem azt kérték, hogy sikázza a bőrödet, csak most meg is tiszta leszel, mint a hó. És nem lehet azt sem mondani, amit joggal mondhattak ott keresztelő Jánosnak is, hogy mi olyan szegények is elnyomottak vagyunk. Ne foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Vannak nagyobb problémák is. Itt vannak a rómaiak, el vagyunk nyomva, itt van Heródes, nem tudunk mit kezdeni, mert egy szörnyeteg mindenben beavatkozik. De akár szegények vagyunk, akár gazdagok, akár elnyomottak vagyunk, akár szabadok, akár tisztaságmániások vagyunk, akár hát kicsit lezserek, vagy hogy mondjuk ezt udvariasan, mosakodásra mindannyiunknak szükségünk van. És ez a nagy hatású ember ezt kezdi hirdetni, hogy tisztuljatok meg, szabaduljatok meg attól, ami nem érték. Nem érték a bűn, akkor sem, hogyha az ember ilyenfajta természetet örökköl. Egy lelkész társunk mondogatta annak idején a saját rossz természetével kapcsolatban, mert nagyapja is ilyen volt, és ezt mint egy büszkeséggel emlegette. Nincsen ebben érték. Tessék ezt lemosni. Kelj fel lemosvány a bűneidet. És mondom, nem kell ebbe sokkal többet bele sűríteni. Hagyjuk a részleteket a reklámügynökségekre, akik meg akarnak győzni bennünket, hogy az így illatosított, az úgy darabos, vagy folyékony, vagy nem tudom én milyen szappan az, ami leginkább tíz. Nem érdemes ebben belemenni, mert az egyszerű mosószappan, mindenki emlékszik, még a Flóra volt, hiszem annak is a neve, meg volt egy ilyen por alakú tisztítószer, és még ilyen barnás színű volt, tökéletes. És az amószappan, mindenki amót akart venni, időben érdemes volt külföldre menni az illatos szappanért. Ugyanolyan jó volt a mosószappan is. Ne ragadjunk le ezeknél a részleteknél. Keresztelő János csak azért keresztelt ott a Jordánon, mert ott sok volt a víz. Oda még én is bele tudtam volna férni, nem csak a kicsik, a kamaszok és a kis vékony, apró termetű, kegyes emberek, hanem az ilyen nagyobb darab ember is meg tudott fürdeni. És ezért keresztelt ott, és hirdette azt, hogy mindenkinek szüksége van a megtisztulásra. Nem tudjuk megvédeni magunkat, és nem is ezt kell tennünk, tisztálkodni kell. És aztán még egy érdekes dolgot mond önkritikusan, és azt mondja, hogy nem én vagyok a messiás. Én föl tudom hívni a figyelmeteket, egy kiáltó szó vagyok, de van valaki, akihez képest én víz vagyok. Mi tűz és víz vagyunk. A tűz érdekes módon a természetük egyébként fordított, mert a tüzes, nagyon haragó, nagyon kemény szavú keresztelő Jánossal szemben Jézus elfogadó, befogadó, és mégis ilyen szempontból fordított a kép. Én ugyan vízzel keresztellek titeket, nemrég idéztük Ézsaiás könyvéből ezt a kis részletet, amiből az van, hogy mikor vízen mégy át, mikor tűzben jársz, nem borítanak el a vizek, illetve nem égsz meg. Igen, valami ilyen átmenetel vízen, tűzön az, ami az Úrral való találkozás közben is történik velünk. Én ugyan vízzel keresztellek titeket, és ezt egy néhány pillanat múlva ezen a forró éghajlaton el is felejthetitek. Ki emlékezik rá? Csak az, aki a vízben járt, aki megfürdött, az emlékezik rá, hogy ez megtörtént, mert pillanatok alatt felszárad a víz, de jön valaki, aki tűzzel, keresztel, tűzzel és szentlélekkel, a Szent Lelket hasonlítja erre a tűzre, keresztelő János, és emlékszünk is a Szentlélek kitöltésének az eseményére, ahol mindenki felett ilyen kettős kis tűznyelvek jelentek meg. Szórólapát van a kezében, az utána jövőnek megtisztítja szérjé, gabonát, a csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Nagyon sokaknak megbicsakli hit a hitük, mert azt hiszik, hogy a polyva is ember, pedig az nem. A polyva semmire nem használható mellékterméke az aratásnak. A mag az érték. A polyvát nem lehet elvetni sehová. A polyva az, amit szana széthord a szél, és minden polyva van, hogyha az ember nem csinál vele valamit. Mondjuk így, hogy a magnak a bűne, amitől meg kell őt tisztítani, az a polyva. Az a, ugye a polyva és a törek, az, ami a kalászban a magot körülvevő világ mellékterméke. Bele szokták esetleg a lájok téglába keverni, de csak azért, hogy ne kelljen tüzet nyújtani az aszály idején. De ettől meg kell a magot tisztítani, mert ez nem ehető, meg ebben nincs élet. A szórólapát a magról távolítja el a fölösleges dolgokat. Most abban nem menjünk bele, hogy polyva és törek nélkül elképzelhetetlen a kalász és a mag, ez egy másik ügy. Lehetne elmélkedni persze, hogy miért egy ilyen csomagolásban jelenik meg a végén a mag, de annak érdekében, hogy a mag tiszta betakarítást érjen meg, és az érték megmaradjon. El kell távolítani a polyvát. És mondom, a megégetés, ez nem személyeknek szóló fenyegető üzenet, hanem az élőknek szóló, vigasztaló üzenet, hogy ami fölösleg, ami bűn, ami rossz beidegződés, ami hibás cselekedet, ami tévedés, ami úttévesztés, az meg tud semmisülni annak a segítségével, akinek a kezében a szórólapát van. A tesúvá héber szó, ami megtérés jelent, kicsit más jelent ez a szó, mint a görög metanoia kifejezés, ami minden szemléletnek a megváltoztatását jelenti. A tesúva szó az azt jelenti, hogy fölismerem valamiről, hogy az rossz, és elfordulok tőle. Nem változom meg, nem ezek más anyagból, csak elfordulok attól, ami rossz. És éppen így nem szabad afele görcsölnünk, hogy ha tegyük fel, gyanakó az alaptermészetünk, akkor a megtérés után is megmarad a gyanakó alaptermészetünk. Csak tudni fogjuk, hogy ettől el kell fordulnunk. A megtérés ezt jelenti, hogy elfordulok kritikámban, elfordulok a piszoktól és megfürdök. Ezt jelenti a megtérés. És nem az, hogy elmélkedem felette, meg hosszú vitába kezdek arról, hogy milyen formában. Fogom magam és megfürdök. És ez az, amiben megvilágosodtak keresztelő János kortársai, hogy nem kell lefelett sokat vitatkozni. Tessék megfürdni. És innentől kezdve igényesnek maradni. És mindig fürödni, ha jön a viszak. És minden nap fürödni. Itt mondom, a hívő ember valahányszor beáll az uvany alá, csak alá teszi a kezét, nyugodtan elmondhat egy kis imát, és megköszönheti az Úrnak, hogy őt megtisztította, igényessé tette, és hogy meg akarja ebben a tisztasági szemléletben tartani, és nem akar lelkiképpen sem tisztaságmániás lenni, és örökké fújdogálni, fertőtlenítővel könyveket például. Van, ahol azt mondják, hogy ha van a könyvtárában az embernek egy olyan könyv, amit a vezető kritizál, akkor megfelelődik. Leül valaki egy székre, aki szerintük nem egészen kegyes, akkor a széket is valamilyen varázsgékkel megtisztítani, ó, nem erre gondol az ige, hanem nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, mondja Jézus tanítványaival kapcsolatban. A világban hadd mozogjanak, szabadon, öntudatosan, de tanulják meg azt, hogy fürdeni kell és meg kell mosni a kezünket. Mozogjunk a világban Isten szeretetével, menjünk minél közelebb, érintés közelebb, ahogy ezt Jézus tette. Még kritikusai is följegyzik róla, hogy az, hogy ő megengedte, hogy megérintsék, még a leprások is, ez teljesen egyedülálló dolog volt. Szabad érintkezni szeretetből a világgal, csak tessék meg most utána a kezünket. Tehát, amikor elcsendesedünk imában, szabad elmondani, hogy Uram, ami ma nem volt a te tetszésed szerint való, mossa le azt a te kegyelmed. És mondom, akkor, amikor megtérésre jutottunk, és amikor az első áttörés megtörtént ebben a zuhanyban, kádban, leöntésben, mindegy, hogy, akkor elindult valami. Innentől kezdve figyelni fogunk ezekre a dolgokra, ami megtartatásunk, nem csak önmagunk miatt, hanem mindazokért is, akik között élünk. Tegyen igényessünk bennünket az Úr. Amen.